Szerintem kezdjük el, amíg így a technikai nehézségek megoldódnak. Én azért felkészült versenyző vagyok, két pendrive-on hoztam el az anyagot, plusz még hoztam nyomtatásban is, úgyhogy akkor szerintem elkezdem, aztán itt majd a...
Igen. A Korinthiai Gimnázium igazgatója fogja bemutatni a náluk használt rendszereket, illetve megoldásokat.
Ja, köszönöm szépen, és nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a magam és Berger László kollégám nevében, aki szintén eljött, mert rögtön akkor azzal kezdem egy ilyen bevallomással, hogy én magam nem vagyok informatikus. Igazából még bocsinálta informatikusnak is nehezen lehet engem nevezni. Biológia földrajzszakos tanár vagyok alapvetően, viszont nagyon szerettem ezt az informatikát, és annak idején még igazgató helyettesként úgy kerültem ezzel kapcsolatban, ez én feladatom volt az iskolai hálózat felügyelete, a diákok, tanároknak a beízítása ebbe a rendszerbe. És hát nagy szerencsémre már akkor is, már egészen a kezdetektől rengeteg sok olyan innovatív kollégával életik segítenek ennek a rendszernek a fejlesztésében, építésében, javítgatásában. Berger tanár úr az, aki az egyik legnagyobb falatot, ugye az elektronikus napló és a hozzá kapcsolódó moduloknak a megtervezésében és kivitelezésében részt vett. És van még egy Volkó László nevezetű volt diákunk, aki most nem tudott eljönni, de az ő nevét mindenképpen szeretném megemlíteni, mert ő ugye 93-ban érettségizett, és azóta praktikusan nem telt el olyan év, olyan hét, amikor ne jött volna be az iskolába segíteni, fejleszgetni, segíteni. A kollégák viccesen csak denevér szakkörnek nevezik ezt a formációt, mert hogy pénteken esténként szoktunk ott lenni hajnalban nyúlóan, miként a denevérek, és hát ez egy matematika szakkör, ami jellemzően délután van, helyett denevér szakkör névre hallgat. Köszönöm szépen, közben látom, hogy megszületett a eszköz. Most már csak a varázspálcámat kell megtalálni, amivel tudom léptetni a cuccokat. Jó. Na, hát akkor kezdjük rögtön azzal, ami hát egy nagyon régi történet. Az, hogy az iskolánkban mindig is a felhasználó barátság volt a fő jelszó. Tehát mindig az volt a cél, hogy közel vigyük az emberekhez az informatikát, a számítógépeket, magukat. És ezért már 95-ben, amikor az első számítógép rendszert telepítettük az iskolában, akkor szórtan telepítettük, az iskola térképe látható ezen az ábrán, és hát az látszik, hogy az épületen belül melyik termekben van, ezek van a pirossal jelölve, tanári szoba, könyvtár, számítástechnika terem, kis tanári szobák, stb. Itt vannak számítógépek, és a kis négyzetek azok pedig magukat a gépeket jelölik. Ez egy viszonylag régi ábra, ezen túl már rengeteg sok új gép került a rendszerbe, plusz még ugye a mobil számítógépekről nem is beszélve. Hát ami azt hiszem, hogy most már az egész épület túli pirosban pompázna, hogyha most mutatnánk be ugyanezt az ábrát. Most végül is ez az egész felhasználó barátság, ez egy olyan történet, most azon gondolkodtam itt az előző előadásokat hallgatva, hogy ezek nagyon jó dolgok, és mi is találtunk itt az előző Open Lab történet során is olyan elemeket, amiket nagyon jól föl tudnánk használni. De nekem igazgatóként, gyakorló felhasználóként rögtön szinte minden modulban az ugrott be, hogy jó, de hát hogy oldják meg mondjuk akár az előbb említett, mondjuk amikor a leltárt csinálják, akkor hogy oldják meg, hogy melyik a klikes betagozású leltár, a geszes betagozású leltár, a városgazdás betagozású leltár, stb. Ezeknek ugye külön szín, külön kód, stb. Ezeket a szoftverek nem biztos, hogy meg tudják csinálni, tehát a felhasználó barátság a testhez állóságot, a testhez szabhatóságot is jelenti nálunk, és ezért nagyon sok esetben úgy döntöttünk, hogy bár a piacon rengeteg sok jó és jól használható szoftver található, mi mégis, miután a megfelelő kapacitás megvolt tudásban, szellemi bázisban hozzá, hogy fejlesztünk saját programokat. És ezeket a programokat szeretném úgy globálisan bemutatni, nyilván az e-naplóra koncentrálva elsősorban, de itt rögtön az elején szeretném mondani, hogy én nem eladni szeretném a mi e-naplónkat, szó sincs ilyesmiről, ha valakit egyébként érdekel, akkor nagyon szívesen megmutatjuk neki közelről, nem az a cél, hogy mi most itt ebből bármiféle üzletet csináljunk, inkább csak a megoldások, a használhatóság az, ami miatt szeretnénk megosztani ezt a többi iskolával és az ez iránt érdeklődő emberekkel. Hát akkor rögtön ugorjunk is bele ebbe az elnapló dologban. Az az igazság, ezt én mondtam Sáj Jánosnak az elején, hogy én akármennyit tudok beszélni egyébként az iskolai szoftverekről, hogyha bármilyen részt találtok, amikor úgy gondoljátok, hogy na ez most már unalmas, akkor nyugodtan szóljatok, mert akkor lépek tovább a következőre. Illetve a másik, hogy a Perger Lacinak el kell menni majd hát körülbelül egy olyan 20 perc múlva, úgyhogy ha esetleg olyan kérdés van, ami feltétlenül megválaszolást igényel, akkor nyugodtan állítsatok meg és tegyétek föl, ugyanis hát technikailag abszolút ő a kompetens ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában. Hát akkor nézzük az elnapló történetet. Tehát ugye az a helyzet, hogy az elnapló az egy keretrendszert ad nálunk az iskolába, elsősorban a user adatbázis az, ami az elnaplónak az egész épületet, az egész iskola működését behálózza. Ez egy olyan dolog, amiben ugye minden tanár, minden diák benne van, sőt visszamenőleg ugye az öreg diákok is, és ennek következtében bárkit bármikor el lehet érni, az adatait meg tudjuk szerezni, és más szoftverekhez, más alkalmazáshoz, más modulokhoz is föl tudjuk használni. Ez azért fontos, mert ugye az autentikáció, ugye az elnapló az kint van az épületből, konkrétan ebben az épületben van a maga a szerver, amelyik a mi elnaplókat futtatja, de az autentikáció az a Karinti gimnázium épületén belül levő szerverhez kötődik, tehát hogyha valaki akarja használni a mi elnaplónkat akárhol az országban, és van hozzá hozzáférése, akkor ezt a szervert keresi meg, és ez a szerver autentikálja őt, hogy szabad-e neki belépni, és megfelelő jogosultsági szinttel ebbe a rendszerbe. Mint említettem, ugye folyamatosan új ötletek, új igények merülnek föl. Hát persze evés közben jön meg az étvágy, ahogy szokták mondani, és amikor úgy rájöttek a kollégák, hogy ez nem egy púpa hátukon alapvetően ez a számítástechnikai támogatás, hanem ez segíti az ő munkájukat. Na, a gyerekeknek ugyan ilyen jellegű támogatásra, motivációra nem volt szüksége, mert ők ezt maguktól is tudták. Akkor egyre újabb és újabb ötletekkel jöttek, és ezek az ötletek jutottak aztán odáig, hogy praktikusan tényleg az ember nem tud már hova lépni az iskolában, ahol ne valamilyen számítástechnikával kapcsolatos eszközzel, szolgáltatással találkoznak. Rögtön felmerül a kérdés, hogy jó, hát most elnapló az most már tényleg az ember nem tud úgy végigmenni egy elhagyatott erdőben, hogy ne egy elnaplót áruló cég ugorjon a nyakába prospektusokat lobogtatva, valamint most már ugye kötelezővé is tették, aztán hol sikerült, hol nem bevezetni az ilyen központi elnaplókat. De minden esetre kérdés az, hogy hát miért akkor a nagy durranás, hogy 2014-ben most egy elnaplóról beszéljünk. Azért, mint az előbb említettem, hogy azért azok a dobozos termékek, amiket úgy globálisan fejlesztenek, kvázi minden iskola tudja őket használni, azok óhatatlan, hogy szűkítenek bizonyos területeket, tehát azokat a speciális igényeket, amik az adott iskolára jellemzőek, a tagozatok, a különböző extra délutáni tevékenységek, a tanároknak az igényei, a gyerekeknek az igényei nem tudják bevenni, és ezért ezek a modulok, amik itt nálunk vannak, itt föl is soroltam egy párat, mondjuk itt a kettes pontban ez a tanári jó cselekedetek nyilvántartása, ezt nem hiszem, hogy más iskolában legalábbis nem ilyen néven alkalmazzák ezt a dolgot. Például ugye ez minden iskolában probléma, főleg a iskola vezetésnek, hogy tudja beosztani a kollégáknak a plusz tevékenységét, ugye ami a 26 és a 32 óra iskolában, vagy 22 és 32 óra iskolában töltött munkának az egyenletes elosztását jelenti. Ugye ez az igazgatónak a feladata, hogy egyenletes terhelés legyen a kollégákon. Na jó, de hát ugye, hogyha az ember leül a kis íróasztalhoz, és akkor azt mondja, hogy na hát akkor itt a Mariskának szeretném kiadni ezt a feladatot, a Pistikének meg azt a feladatot, az tuti, hogy amikor ezt kiküldi az e-mailt, akkor utána 3 percen belül megcsörön a telefonja, felízzik a számítógépnek a kábele, hogy hát de hogy képzelem, mert ő mennyit csinál egyébként, amiről én nem tudok, és akkor hogy felsorol 18 olyan dolgot, amiről tényleg adott esetben vagy nem tudok, vagy nem jutott eszembe, amikor delegáltam neki egy feladatot. Ezért mi bevezettünk egy ilyen jó cselekedet nyilvántartás dolgot, ahol a tanár önállóan be tudja írni azokat a dolgokat az elnaplóba a saját neve alá, ami az ő meggyőződése szerint plusz feladatot jelent, legyen az akármi, OKTV felkészítés, kísérés, bármi egyéb. Vannak olyan dolgok, amikre automatikusan kap pontot, például mi a Karinti gimnázium, ez egy két tanítási nyelvű gimnázium, értelemszerűen ugye nyelvpótlékot elvették, viszont hogyha valaki idegen nyelven tanítja a szaktárgyát, biológiát, földrajzot, matematikát, fizikát, stb., ő azért több terhelést kap, mint az, aki a saját nyelvén tanít. Ennek következtében akkor plusz pontokat kap jó cselekedetek formájában, és így aztán utána beáll egy olyan szint, egy olyan viszonylag jól szabályozható rendszer, hogy amikor az ember plusz feladatot akar adni, akkor olyan tanárokat választ ki, akinek jó cselekedetből kevés van, és legfeljebb magára vethet a tanár, hogyha nem írta be azokat a jó cselekedeteket, amiket ő elvégzett, és ezért pluszban megkapott még egy plusz feladatot. Tehát ezzel sokkal demokratikusabban és sokkal egyenletesebben lehet elosztani a terhelést, valamint egyfajta ilyen tényleg demokratikus légkört is hoz magával, mert persze ezeket a pontokat, tehát a súlyozását a pontoknak, azokat nem az igazgató dönti el egy személyben, hanem megbeszéli a tanári tímmel, és akkor a tanárok javaslatára állítják be, hogy mondjuk a két tanítási nyelven megtartott óra az 4 plusz pontot ér, a OKTV dolgozatfelügyelet, amiközben a tanár csak a körmét reszeli, az 1 pontot ér óránként, és amit tudom én, az osztályfőnökség az meg nem tudom hány pontot ér. Tehát akkor így ezzel szépen be lehet szabályozni ezt a dolgot. Na, ez például egy ilyen ügy. A másik, amit szeretnék kiemelni nálunk, ez a KECSZ program nevezetű dolog, amit ugye most ez már nálunk 11 éve van egyébként, és ezt most már az új köznevelési törvényben már X-ként, tehát iskolai közösségi szolgálatként már abszolút kötelezővé tették mindenütt. Nálunk a KECSZ az annak a rövidítése, hogy kreativitás, erőbedobás, közösségépítés és szolgálat. Tehát egy kicsit szélesebb, mint a közösségi szolgálat, mert némi kreativitás plusz kreativitást is igényel a gyerekektől délutáni tevékenység folyamán. Erőbedobás az valamilyen fizikai tevékenység, sportolás, kirándulás, stb. A közösségépítés az akkor pluszpontot kapnak, hogyha ezt legalább egy fél osztály egyszerre, tehát 18 ember egyszerre végzi, és a szolgálat megfelel ennek az X-nek, ennek a közösségi szolgálatnak. És ezt, ennek a nyilvántartását is most már az elnaplóban tudjuk végrehajtani, aminek az ellenőrzését, a jóváhagyását, a meghirdetését ezeknek a programoknak a koordinátor kolléga az elnaplón keresztül tudja csinálni, az osztályfőnök is bármikor rá tud nézni. Tehát ez egy olyan modul, ami szintén hát ilyen Karintihoz kötődő, de most már tulajdonképpen bármelyik iskola által használható hasznos része. Na, menjünk tovább. Amikor először elkezdtük a naplót fejleszteni, akkor azért nagyon sok olyan alapvető problémába ütköztünk, ami én azt gondolom, hogy minden ilyen iskolai vagy közösségi szoftver fejlesztésénél probléma lehet. Ugye ez a rögtön a fejlesztés dilemmái, hogy bolond biztosnak kell lennie. Tehát nem szabad olyannak lennie, hogy baromi bonyolult legyen, mert akkor utána bele fognak az emberek gárgyulni a kezelésébe. Ugyanakkor viszont, hogyha már annyira szájbarág mindent, mint ahogy bizonyos operációs rendszereknél ezt már tapasztaltuk, és adott esetben nem is szeretjük, akkor meg azért utálják az emberek, hogy azok, akik meg értenek az informatikához, meg azt mondják, hogy nehogy már nekem ez megmondja, hogy én mit csináljak, vagy mit szeretek. Tehát a kettő közötti átmenetet kellett valahogy megtalálni. A másik, ugye mint alapszabályként azt lehet elmondani, hogy egy szoftver akkor jó, hogyha azok, akik használják, azok élvezettel használják, azok szeretik. Hogyha ez nem így van, akkor nem érdemes szoftvert írni. Akkor egyáltalán minek csináljuk, hogyha a felhasználók utálják. Viszont a felhasználók egy iskolában nagyon sokfélék vannak. Ugye vannak a diákok, vannak a tanárok, vannak a szülők. Korban is ugye egészen a 14 évestől egy gimnáziumban oda bekerül, egészen a nyugdíj előtt álló, vagy akár nyugdíjban dolgozó kollégáig. Egy olyan hihetetlen széles palettát kell kiszolgálni, ami borzasztó nehézé teszi azt, hogy mi az a szint, mi az a szolgáltatás, illetve mi az a bonyolultsági fok, amit egy ilyen naplónak kínálni kell ahhoz, hogy mindenki örömmel tudja használni. És az utolsó ilyen pont, amit mindenképpen megemlítenék, hogy a napló az egyébként is egy ilyen sikamlós terület, mert hogy hát a hozzávaló viszony adott esetben nem felhőtlen. Tehát ugye nyilván van, hogy vannak olyan információk, amik hát nem okoznak örömet a delikvensnek, mondjuk a gyereknek, hogyha egyes lesz a matek dogája, viszont ez bekerül a naplóba, és oldatlan a napló az előbb-utóbb a szülő felé egy olyan információt szolgáltat, ami hát mondjuk a mindenféle morcogással, meg kedvezmény megvonással, meg egyébekkel jár. Tehát úgy kell a naplót végül is szerethetővé tenni, hogy adott esetben a gyerek nem szereti a tartalmát, amit ez a napló hordoz. Erre is vannak technikák, azt majd mindjárt elmondom. Nagyon fontos ez a dolog, ez a rész, hogy a felhasználókat, tehát magukat, akik használják a szoftvert, az be kell vonni valahogy a fejlesztésbe. Ez Perger tanár úrnak a copyrightja, ez, hogy nem szeretné, hogyha a halálcsillag vezérlő szoftverét is vele szeretnénk megiratni, mert hogy a végén már ugye ez a fejlesztő igények következtében olyan baromi bonyolultá kezdett válni a napló, hogy már tényleg szinte áttekinthetetlen volt, és ugye a különböző moduloknak egymással is viszonylag zökkenőmentesen kell kommunikálni. De ettől függetlenül fontos az, hogy folyamatos legyen a kapcsolat a fejlesztő és a felhasználó között, illetve, hogyha felmerülnek hibák, akkor ne az legyen, hogy a diák vagy a tanár hátradől már megint nem működik, hát ez kibírhatatlan, hanem esetleg szóljon az illetőnek, aki ebben lépni tud, akár a fejlesztőnek, akár bármelyik informatikusnak, és akkor ennek következtében egy dinamikusan fejleszthető és fejlődő rendszer lesz ebből a dologból, és ez tartja fenn azt a bizonyos motivációt, mind a felhasználói oldalról, hogy szívesen használják, mind pedig a fejlesztői oldalról, hogy nem állandóan a piszkálást kapja, hogy ez sem megy, az sem megy, ezért miért nem így csinálod, miért nem úgy csinálod, hanem a segítőkészség legyen mind a két oldalról tetten érhető. Az e-napló nálunk már 2009 óta megy. Magyarul az első e-nemzedék már leérettségizett, ugye nálunk 5 év a gimnáziumnak a két év, vagy a kétanyelvű képzés miatt. Ennek következtében az idén már leérettségizett az első olyan évfolyam, vagy az első olyan társaság, aki az első pillanat az utolsóig már e-naplóval működött. Nagyon érdekes volt egyébként a bevezetése. Amikor elkezdtük bevezetni, akkor úgy csináltuk, hogy 2009. szeptemberében vettünk egy mély lélegzetet, és azt mondtuk, hogy nem ismerjük még, hogy ez hogy működik igazából, csináljuk párhuzamosan egy fél évig, nézzük meg, hogy a rendes naplót is vezetjük, meg az e-naplót is vezetjük, és akkor majd fél évkor eldöntjük, hogy akkor maradhat-e az e-napló. Nem telt bele 3 hét, de inkább 2, ilyen tömegek kezdtek el áramlani az igazgató iroda felé, hogy ez annyira jó, hogy hagyjuk a francba ezt a másik adminisztrációt, mert ez tök fölösleges, maradjunk meg az e-naplónál, és praktikusan október 1-től át tudtunk állni a teljes elektronikus adminisztrációra az iskolában, inkluzíve a nyugdíj előtt álló, egyébként alapvetően elég morcul hozzáálló kollégákkal. Mindenki élvezte, mindenki szerette, és ez egy nagyon jó visszajelzés volt, azt gondolom, a fejlesztőknek is, hogy érdemes ilyet csinálni. A folyamatos fejlesztést már mondtam, de azért itt megemlítem, mert itt azért többnyire informatikusok ülnek, hogy azért volt olyan pillanat, amikor ez a folyamatos fejlesztés ez akár odáig fajult, hogy az éles osztályozó konferencián kiderült valami ilyen hiba vagy inkompatibilitás, és akkor a Laci ott a másik szobában a kis laptopjával ott javította élesben a programot, ami azért szóval tesztelés meg egyéb nélkül azért ez egy merész dolog volt, de sikerre járt, és tökéletesen üzemelt utána a rendszer. Tehát nagyon gyorsan visszatérve erre, mert nem szeretnénk már túl sok időt fecsérelni, de hogy tulajdonképpen ennek a sikeres premiernek, tehát ez a 2 hét alatt, hát csúnya kifejezése élve nyomtuk le a torkán a kollégáknak ezt a rendszert, ennek az az oka, hogy ez ilyen sikeres volt, hogy a tanárok egyébként is baromira rá vannak szorítva az adminisztrációra, amit sokszor fölösleges is, meg nyilván fölöslegesnek is érzünk, és ez a dolog, ez segít sokszor, és megpróbáltuk úgy megcsinálni, hogy ne hátráltassa, hanem éppen segítse a munkát. Ugyanakkor viszont, hát az benne van, amit az előbb említettem, hogy a diákok meg nem tudják elhallgatni a rossz jegyeiket, a hiányzásaikat, a késéseiket, az intőiket, figyelmeztetőiket. Viszont ezért, hogy azért a nagyon drasztikus ilyen sok hatást elkerüljük, beletettünk a naplóba egy olyan funkciót, hogy van egy úgynevezett családi bejelentkezési oldal, majd meg fogom mutatni később a bejelentkező felületet, amit a szülők egy saját kóddal tudnak belépni. A gyerek az ugye, ha belép a saját bejelentkezési nevével, jelszavával, akkor ugye mindent lát rögtön, amit a tanár beírt, de a szülő a saját bejelentkezési kódjával csak 3 nap késleltetéssel szembesül mondjuk a matematika osztályzattal. Tehát van egy ilyen lauf, amivel a gyereknek megadjuk a lehetőséget, hogy a általa választott időben és módon adja át az információt, esetleg a kellemetlen információt a szülőnek. Ezt onnan volt eredetileg ez az ötlet, hogy az én apukám a Fazekasban tanított, én oda jártam gimnáziumba, és akkor megírtuk a matek dogát. Ugye én hazamentem délután, éreztem, hogy nem volt nagyon jó, de azért nem gondoltam, hogy olyan nagyon rossz lett, és akkor amikor este az apu hazajött, csöngetett, kinyitottam az ajtót, dur, két rohadt nagy pofon, és akkor mi van? Hát ugye egyes lett a matek dogád. Tehát ugye csak ma írtuk, hát jó, persze, mert ugye a matek tanárom azzal kezdte, hogy a kis utainak kijavította a dolgozatát, egyből ment apámhoz, elmondta neki, és még mielőtt én értesültem volna a jegyről, az apu már tudott róla, és hát ő hát meglehetősen aktív módon adott hangot ennek, ezen véleményének, hogy mit szól hozzá. Egyébként matek tanár volt. Na, tehát, hogy ez nálunk, hát legalább ez a háromnapos lauf, ez azért a gyerekeinknek megvan. Na most az osztályfőnökök sem örültek annak első körben, hogy a késéseket, hiányzásokat két héten belül igazolni kell, mert a két hét múlva a napló lezár, és utána már csak akkor tudja igazolni, egyébként nagy pirosan látszik, hogy az még igazolatlan, hogyha jelentkezik az iskola vezetés valamelyik tagjánál, és hát kéri, hogy bizonyos indokkal, hogy hát akkor ezt szabadítsuk fel azt a hetet, mert ugye ezért nem tudta a hiányzások igazolását elvégezni. Amikor ez már hatodszor fordul elő, akkor az ember már fölteszi a kérdést, hogy akkor ez hogy van. De mégis valahogy nem csak, hogy beletörődtek, de még szinte örülnek is neki a kollégák, hogy egy ilyen rendszert hoz az életükbe, a gyerekeknek is megmondhatják, hogy fiam, vagy hozod az igazolásodat, vagy akkor én nem tehetek róla, mert a napló lezár. És akkor ezzel nem ő lesz a szemét, hanem ugye a napló, akire lehet hivatkozni, és akkor a gyerek sem haragszik annyira az osztályfőnökére. Nagyon fontos, hogy amikor csináltuk a naplót, akkor megpróbáltuk elkerülni azokat a hibákat, amit most már nem tudom milyenek az e-naplók, biztos, hogy már sokkal fejlettebbek, mint 2009-ben, de megpróbáltuk elkerülni azokat a hibákat, amik a dobozos szoftvereknél teljesen egyértelműek voltak, hogy például azzal kellett kezdeni a tanévet, hogy be kellett írni a teljes órarendet, a teljes terembeosztást a naplóba, és akkor adott esetben előfordult, hogy az embernek volt valami teremcsere, mert éppen festettek, csőtörés volt egyebek, és akkor be akarta írni a naplóba, hogy a 109-es teremben tartottam földrajzórát, és akkor visszaírta a napló, hogy ott te nem tartsz földrajzórát, mert te nem oda vagy beosztva. Hát mit képzelsz? Hát én tudom, hogy hol tartottam, de a napló jobban tudta. Na most ilyen nálunk nincs, úgy működik tulajdonképpen a rendszer, mint ahogy egy papír alapú napló, bárhova beírhat a tanár bármit, már nyilván megfelelő keretek között, ugye felnőtt ember saját loginjával bejelentkezve használja ezt a felületet, és aztán, ha valamit elront, hát akkor majd utána korrigálja, mint ahogy a messzelővel is lehet korrigálni a különböző papír alapú dolgokat. Természetesen a naplóban elrontott dolgok, mondjuk jegyeknek a kijavítása, stb., annak nyoma marad, hiszen ez azért a logban jelentkezik. Aztán, hát igen, erről beszéltem az előbb, léphetünk is tovább. Na most, ez egy nagyon fontos probléma, és egyre fontosabbá válik ez a bizonyos biztonság. Tehát ugye úgy kell megcsinálni egy elektronikus naplót, hogy bárhol, bármikor, bármilyen felületen, bármilyen eszközön elérhető legyen, de ugyanakkor amennyire csak lehet biztonságos legyen, tehát ne hozzunk olyan helyzetbe magunkat, hogy jé, a Pistikének mikor adtam én 5-öst földrajzból? 3-5-öst. Tehát, hogy a Pistike ne tudja meghekkelni a naplót, biztonságos legyen a rendszer, és hát ugye a gyerekek nyilván nem certified hackerek, mint itt a egyik előttem szóló előadó, hanem még annál is etikus hackerek. Ők adott esetben megpróbálnak nem etikus hackerek lenni, és hát nyilván értenek is hozzá, meg nagyon sok mindent megpróbálnak. Hála Istennek lekopogom, de hát eddig sikerült elkerülni drasztikusabb beavatkozást a napló lelki világába. Voltak próbálkozások, de mindig egy picit néhány lépéssel előttük jártunk. Tehát biztonságos protokollt kell használni, ez adott esetben pénzbe kerül, ugye mindenféle NetRisk, ugye az a cég, akivel meghez a NetRisk, NetLock, azaz. Tehát, hogy az pénzbe kerül, az energiába kerül, amíg az ember kiveri a klikből, hogy ezt tessék szeresen kifizetni. Tehát vannak ennek mindenféle folyamányai, de megéri, mert azért az fontos, hogy a napló biztonságosan működjön. Jó, És hát erről beszéltem, hogy praktikusan a napló is, és a legtöbb itt bemutatott vagy bemutatandó modul az elérhető legyen bármilyen internetre rendelkező, akármilyen informatikai eszközről. Az az egyetlen kritérium, hogy egy szabványos böngészőt lehessen futtatni ezen az eszközön, sőt most már ugye éppen azon van a tanár úr, hogy a mobil eszközökre is írjon egy olyan szolgáltatást, amivel el lehet érni a mobil eszközökről is a napló dolgait. Na, akkor nagyon gyorsan mutatom itt a belépési részt, tehát ugye itt van amikor a iskolai felhasználó lép be, ott van az, hogy ha automatikusan felajánlja, de ezt ugye fölülírható, hogy mobil vagy PDA vagy okostelefonon akar az illető belépni, nyilván akkor az átméretezést a készülék megoldja, és itt van ez a bizonyos családi bejelentkezés, amit az osztályfőnöktől kapnak meg az első szülőértekezleten a szülők, és akkor ezt a gyerektől teljesen függetlenül ők használják. Ezzel egyébként levelezni is tudnak az osztályfőnökkel, tehát ilyen üzenőfelület is van ezen. Jó, és ezt már mondtam. Na, és akkor amikor belépünk, hát ez már egy régi oldalkép, ez már bőségesen bővült ez a szolgáltatás sor, de hát nagyjából így néz ki a dolog. Ott vannak az utóbbi egy hónapban használt naplók, ez az én oldalam, tehát én összesen ebben a két osztályban tanítottam, az ott külön ki van emelve, hogy ne kelljen mindig bogarászni, és akkor vannak ugye a naplókiválasztások, meg lehet keresni tanulót loginnévre, anyanevére, mindenféle egyébre gyorskereséssel, a tanárhoz kötött információk, itt még volt a teljesítménynyilvántartó lap, most már ugye ez a jó cselekedet van, mert most már a túlóra az most már nem aktuális. Vannak ezek a statisztikák, grafikonok, arról majd mutatok egy rövid példát, illetve ezek az adminoknak, annak a néhány embernek, akinek admin joga van, vannak ezek a mindenféle iskolai adminisztráció szükséges beállítások, például a naplónak a két havonkénti kinyomtatása, iktatása, lezárása az itt van, illetve hát van egy, az új funkciók jönnek be, meg a mindenféle egyéb ilyen mazsolák. Ez a naplónak a haladási napló oldala, ugye itt látszanak a késések, hiányzások, ezeket is mondom, az igazolt hiányzás zölddel, az igazatlan pirossal, ha nincs teljesen kitöltve, akkor az késés, ugye azt a napló külön számolja. Itt vannak, hogy milyen órákat, ugye 0., 1., 2., 3., stb. Órák vannak. A napló még azt is jelzi, hogy hova kell, vagy hova szokta az ember beírni az órát, de természetesen máshova is írhatja, tehát ez csak egy ilyen gyors segítség. És természetesen a órák sorszámozása minden automatikus, hát ez nem egy akkora nagy dolog. Valamint van még egy ilyen funkció, az, hogyha az illető gyereknek születésnapja van, akkor ott van egy ilyen, valamelyik gyereknek az adott osztályból, akkor egy kis szívecske jelenik meg ott az adott napsorszám mellett. És ennek azért van értelme, mert hogy van egy olyan funkció, visszalépek, és ott látszik fönt, ez a kifelel ma. Ugye ez annak idején még a megboldogult gimnazista koromban, ugye nagyon sok olyan tanár volt, aki úgy választotta ki a felelőt, hogy letette a naplót, aztán ahol kinyílt, ugye az felelt aznap. Na ez a kifelel ma az ugyanezt csinálja, tehát teljesen random kiválaszt egy embert a felelőnek, de akinek születésnapja van aznap, az kimarad ebből a dologból. Tehát ez is egy ilyen kis mazsola, hogy ezért a gyerek ilyen szempontból biztonságban érezze magát. Ezt is természetesen a tanár felülírhatja, tehát éppen feleltethet akar, ez nem kötelező, ez csak egy ilyen kis mazsola. Jó, ez a osztályozó napló rész, tehát ugye itt vannak a tantárgyak, itt vannak a jegyek, félévi jegyek, stb. Az már csak egy ilyen extra, hogy a gyereknek a címére kattintva megnyílik egy Google Maps oldal, és akkor meg lehet nézni, hogy a gyerek hol lakik, lehet csinálni ilyen szűréseket, hogy nézzük meg, hogy hol lakik a legtöbb gyerek, a legtöbb fiú, a legtöbb lány. Szóval ilyen, ez már tényleg ilyen őrültség. Statisztikák, hiányzók, betegek, családi bejelentkezések, tehát napra lebontva lehet látni, hogyha esetleg influenza járvány van, akkor ugye fölmegy a hiányzók, és pláne a betegeknek a száma a statisztikában. A hiányzók és a betegek között az a különbség, hogy aki egy óráról hiányzik, az már hiányzó, de legalább kettő vagy három óráról kell neki hiányozni ahhoz, hogy beteg legyen. Tehát, hogyha valaki csak mit tudom én később ért be, és egy óráról hiányzik, ő nem beteg még, tehát ez külön mutatja. Erre is mondok egy példát. Volt egy olyan esetünk, nagyon emlékezetes volt, amikor ezek a madárinfluenza vírus injekciókat adták be. És akkor az iskola orvos beadott, mit tudom én, 150 gyereknek az iskába, ők jelentkeztek erre a dologra, és egy nap múlva fölhívott a kerületi tiszti főorvos azzal, hogy most kaptak egy bejelentést, hogy minden gyerek, aki tegnap megkapta a madára influenza oltást, az baromi rosszul van, magas lázzal fekszik otthon. Hát én ott ültem, mondom, hát ne haragudjon, de én erről nem tudok. Olyannyira nem, hogyha megnézzük a naplónak a... mindjárt mondom, na itt pont nem lehet látni. Jó, itt pont nem lehet látni, de itt fönt, ezen a részen ki van írva a bejelentkezési oldalon, hogy a hétfőn, kedden, szerdán, tehát éppen az adott héten hány hiányzó van aznap. És akkor az ott rögtön kiugrik, hogy hány hiányzó van. És hát ránéztem a naplóra, és rögtön láttam, hogy aznap van, tudom én, 20 hiányzó. És akkor mondtam a tiszti főorvosi asszonynak, hogy hát ne haragudjon, de a tanárok eléggé pontosan vezetik a naplót. 11 óráig 20 hiányzót írtak be, 150 ember kapta meg az oltást, tehát hogyha mindenki otthon feküdne magas lázzal, akkor azért látszana valami kis különbség. Tegnap is 18-an hiányoztak, ma meg 20-an. Hát kiderült, hogy az egyik gyereknek matematika dolgozatot írtak aznap, és összebeszéltek a haverjával, hogy mind a ketten földözsölték a lázmérőt, és azt mondták az anyukának, hogy hát a tegnapi oltás miatt sajnos ők olyan lázasak, és úgy tudják, hogy az osztályból mindenkinek magas láza van. És az anyuka az meg nem csak hogy benyalta, de egyből fölhívta az ANTS-t, hogy hát akkor itt most valamit kell tenni. Na most abban az esetben, hogyha nincs az elnapló, akkor azért, hát nyilván akkor is megoldódik ez a helyzet, de azért némivel több idegeskedés, rohangálás, kérdezősködés kell hozzá, mint hogy az ember csak ránéz a képernyőre, és azt mondja, hogy nyugalom, semmi nem történt, nincs oka pánikra. Jó, tanári statisztikák. Ugye itt rögtön meg lehet nézni, hogy az adott tanár, ugye itt vannak a tanárok sorban, hányszor léptek be összesen, hány naplóbejegyzést tettek, hány hiányzást írtak be. Ugye ott vannak olyan tanárok, akik notóriusan nem írnak be hiányzást, vagy nem írnak be késést. Azért ez egy idő után már statisztikában elég jól látszik, hogy hát Józsi bácsi, hát hogy van ez, hogy mindenkinek legalább 150 késés van beírva, és neked meg egy se, soha nem késik senki az óráról. Hát, de csak ő nem írja be, mert ilyen rendes. Tehát, hogy ezeket az anomáliákat is szépen ki lehet védeni. Jegyek átlaga, ezeket persze lehet sorba rakni az oszlop tetejére kattintva. Kiválóan látszik, van azóta nyugdíjba ment tündéri kolléganőm, a Sági Anikó kémiát tanít egyébként, ilyen 2,4-es átlagokat bírt produkálni. Egyébként imádják a gyerekek, és tűzbe mennek érte, de hát ő tartotta mindig ezt a negatív rekordot. És hát akkor ugye az is látszik, hogy egy tanár csak ötöst ad, mert ugye az is egy kicsit furcsa. Lehet rögtön látni, hogy egy tanár hány diákot tanít, hány jegyet adott per diák. Tehát egy csomó minden olyan dolgot lehet látni, ami nagyon sok és plusz információval szolgál az iskola vezetésnek. Jó, idejként itt van a Sági Anikó 2,8-as átlaggal, és utána a Kovács Imre kollégám igazgatóhelyettes matek szakos, matek fizika 2,95. Tehát azért ők azért mindig ott állnak a csúcson ilyen szempontból. Na, ugye az osztályzó konferencia is nagyon egyszerű, itt látszik egy ilyen kép, ami egyszerűen kivetítjük a gyereknek a fényképét, nevét, illetve az összes osztályzatát, és akkor szépen a konferencia el tudja dönteni a jegyeket, és akkor teljes áttekintés van, nem csak az osztályfőnök előtt van a napló. Na, nagyon gyorsan, mert nem szeretném túlhúzni az időt. Nézzük ezeket a modulokat, amik vannak még pluszban az elektronikus naplóhoz kapcsolva. Az iskola területén vannak ilyen folyosóra telepített úgynevezett infoterminálok, ami ilyen közönséges lapos monitorok egy ilyen szép dizájnos keretben, amit egy apuka csinált hozzá, nagyon, nagyon jól néz ki. Van egy ilyen billentyűzet, meg egy kártyaolvasó mellette. Azt elfejtettem mondani, hogy mindenkinek van egy ilyen RF kártya, tanárnak, diáknak egyaránt, amiben ugye egyrészt benne van a rádiófrekvenciás jeladó, illetve a vonalkód, amivel egyrészt a könyvtári programot lehet igénybe venni, másrészt pedig a különböző ilyen beléptető funkcióval ellátott ajtókon lehet bemenni öltözőkbe, stb. Na most ezek az infoterminálok, ezek úgy működnek, ezek is folyamatosan fejlesztés alatt vannak, hogy alapállapotban a helyettesítési információk látszanak, tehát hogyha a gyerek meg akarja nézni, hogy adott esetben az adott napra van-e helyettesítés, akkor meg tudja nézni. Egyébként ezt interneten is eléri, és például, hogyha mondjuk az első óráról a tanár hiányzik, azt szegény gyerekeket eddig nem tudtuk elérni, tehát bejöttek 8 órára, de most már meg tudják nézni az interneten, hogy jó, hiányzik a tanár, már ugye előtte való nap tudjuk, tehát akkor már csak 9-re kell jönni. Tehát így a gyerekeknek is sokkal könnyebb lesz a dolga, és a tanárok is rögtön látják, hogy a szünetbe kimennek, és megnézik, hogy a következő órába ki vannak-e írva helyettesíteni, és ha igen, akkor már így készítik fel a lelküket. Ha bejelentkezik valaki a kis kártyájával, akkor jelszó nélkül is be lehet, de hogyha jelszót ír, akkor utána megnyílik neki az e-napló, könyvtári tartozásait megnézheti, nyomtatási keret szeretnénk majd közvéleménykutatási lehetőségeket csinálni, stb. Tehát ezzel tulajdonképpen személyre szabottá tesszük ezeket az infoterminálokat. Így néz ki egyébként az infoterminál, mert itt éppen az e-napló van megnyitva, a gyerek meg itt éppen ott molyol rajta, és nézik a éppen frissen kapott jegyeiket, mert adott esetben a tanár már este beírja a dolgozatjegyeket, és majd az órán fogja csak kihirdetni, de a gyerekek akkor addig meg tudják nézni. Na, ez a helyettesítési lista, ugye itt látszik, hogy ki a helyettesítendő tanár, nem a helyettesítő tanár, hogy melyik órában, melyik osztályban, melyik tárgyban, melyik teremben. Na, és ezt a listát, ezt aznapra, illetve a következő napra meg lehet nézni, és akkor a tanárok is, diákok is képbe lesznek ezzel a dologgal kapcsolatban. Itt van kiemelve mondjuk a következő napra, látszik, hogy melyik tanár, illetve hogy a 6. órában hazamehet az osztály, mert ez volt az utolsó órájuk, és a kolléganő hiányzik, tehát akkor így haza tudnak menni. Jó, ezen túl tudunk jutni. Oké. Okay. Na most az infoterminálokon kívül van egy úgynevezett infofal, ami a bejárattal szemben egy ilyen nagyméretű, szintén lapos tévéképernyő, ahol az aktuális hírek vannak. Ugye ez, hogy OKTV matematikából a 106-os teremben lesz, az X meg az Y menjen legyen szíves a titkársága, mely nem fizette be az ebédet, és így tovább. Tehát, hogy ilyen jellegű információk is vannak, vagy hogyha valaki mondjuk egy versenyen nyert, vagy valamilyen büszkeségre ad okot, akkor ilyen dicsőség táblaként is funkcionálhat. Ez nagyjából, ez így néz ki ez az üzenőfal. Még az egyik ilyen helyi cégnek a jóvoltából még időjárási meteorológiai adatok is vannak, szélsebesség, csapadék, stb. Az is látszik rajta. És itt lehet látni azokat a pontokat, azokat az oldalakat, amik pörögnek. 15 másodpercenként vált ez a tábla, és akkor lehet látni, hogy éppen hol tart az információs felület, és akkor végig lehet látni, várni, hogyha valami olyan info van, ami az adott gyereket érdekli. Jó, azt mondja, hogy a további kapcsolódó modulok, az ebédeltetés, ez is a... Jó, tehát hogyha valakinek van kérdése a Lacihoz, ilyen technikai jellegű kérdés, mert nekem még körülbelül van egy olyan 5-8 percem, amit szeretnék még beszélni, akkor a Lacitól lehet kérdezni.
Esetleg most van-e kérdés a rendszerrel kapcsolatban, vagy... Hogyha nincsen, akkor...
Ott van a hölgynél.
Milyen fejlesztőrendszerben fejlesztették, milyen nyelven?
Igen, Linux alapú az egész, Apache webserver, PHP, MySQL, és teljesen általános.
Ide mondjam be, igen, tehát Apache webserver, Linux az egész, PHP, MySQL, teljesen egyszerű szabványos dolgok.
Csak egy gyors open source?
Igen, egyébként, várjuk meg a...
Mindegy, most már, tehát akkor az volt a kérdés, hogy open source, és akkor visszaviszom a videókat. Kicsit lassan esetben nekem, hogy...
Igen, tehát ezt mi úgy találtuk ki, hogy ezt odaadjuk szívesen bárkinek, tehát nem problémás a dolog, mi magunknak megcsináltuk. Két iskolában működik is, illetve a Hunyadi gimnáziumban működött 2 évig, de aztán a Sztélo Gábor gimnáziumot, és ők kidobták, és egy általános iskolában, Vajk utcai általános iskolában most is működik, és ott például a saját szerverükön fut. Volt, ahol saját szerverben próbálkoztak, aztán azt mondták, hogy inkább mégis mi üzemeltessük, és a vajkosok is velünk közösen ugyanazon a szerveren megy. De ha valaki akarja, tehát tényleg nem bonyolult. Ami az érdekesség, hogy ezeknek az iskoláknak testre szabtuk, tehát milyen az egy elég tertágazó, bonyolult, stb. A vajk iskolában ugye általános iskola, más osztályok vannak, stb. Napközis naplók, egy csomó más problémájuk van. Tehát ez egy szűkebb, egyszerű dolog, testre szabva, használják, örülnek. Úgyhogy ha valaki akar vele próbálkozni, semmi gond, tényleg PHP a keretrendszer. Ez még egy olyan keretrendszer különben, hogy még WordPress előtti korszak, Drupal előtti korszak, és ezt Krinyei Gergely kollégám, aki szintén volt diákunk, mi a Siemens PSE-ben dolgoztunk, és ott fejlesztettünk mindenféle szoftvereket, és egy ottani keretrendszert gyártottunk egy feladatra, és aztán a saját célokra magunknak kicsit egyszerűsítettük, és abból indult ki az egész napló. Tehát egy önálló MVC alapú, Model View Control alapú keretrendszerről van szó, stb.
Köszönöm. Jó, hát akkor köszönjük a technikai információkat, és akkor...
Jó, köszönöm. Egyébként, ha bárkinek kérdése van a Lacihoz, vagy hozzám is, akár utána, akkor a végén meg lesznek adva az elérhetőségek, és nagyon szívesen látjuk a kérdéseket.
Illetve mi is tudjuk közvetíteni, tehát hogyha az ügyfélszolgálaton, hogy akkor fú, hát ilyen... Mit kell keresni, hogyan kell elérni, akkor segítünk elérni a
utazásra. Köszönöm szépen. Jó, na, köszönöm, Laci. Na, tehát az ebédeltetés. Ugye az ebédeltetés az a következőképpen ment, ugye nálunk is volt ez az ebédjegyes történet, ami egy idő után már ilyen teljes őrjöngésbe csapott, a gyerekek elvesztették, összefirkálták, kimosták, megette a kutya, stb. És akkor a végén azt mondtuk, hogy ha már mindenkinek van csipkártyája, hát akkor mi ne csináljuk azzal. És ezzel, meg a naplónak a fényképeivel megcsináltunk egy nagyon-nagyon jó kis rendszert. Itt látszik is, ugye ott van a Noémi, amikor lehúzza a kártyáját kint, akkor a konyhás néniknek a monitorán ugye megjelenik az ő arcképe. Már ugye oda van kérve, hogy már evett, mert hogy a Noémi, mert hogy megkértük, hogy húzza már még egyszer a kártyáját, mert ő már ugye már túl volt az ebéden. És valamint ott a felső sarokban egy picit látszik, hogy 140 adag kaja maradt még az aznapi kaja mennyiségből, és így a konyhásnénik azt is látják, hogy a tálban levő ételt a szányrészre kell még osztani, ugye ahhoz, hogy mindenkinek jusson. Tehát ez egy ilyen eléggé jó segítséget jelent. Ha a fehér gombot nyomja meg a konyhásnéni, akkor pedig egy listán kiírja, hogy ki az a tanár, aki még nem fogyasztott el az ebédjét aznap. Mert a gyerekek azok általában nem pampognak, hogyha lecsúsznak az ebédről, mert 2:30 után érnek oda. A tanárok meg igen. És akkor hát ezt megelőzendő, a konyhásnéni kértek egy ilyen lehetőséget, hogy akkor ők telefonon odaszólnak, hogy hát Marika még nem ettél, és már 2:30 elmúlt 3 perccel, és akkor ha Marika ezután se jön, akkor már magára vethet. Tehát tulajdonképpen ez is egy ilyen testeszabásos ügy. A másik oldalról nézve, ugye itt van a csipkártyaolvasó, ugye a gyerek ott áll a kaja előtt, és itt van a monitor az oszlopon. Tehát így működik az ebédeltetés. Most még az ebédeltetéshez annyit szeretnék hozzátenni, hogy azt szeretnénk megvalósítani, és most már nagyon közel vagyunk a végéhez, hogy egyrészt most az új szolgáltató az AB menüt ad, és akkor ugye ez mindig probléma, most itt nem akarok néged a részleteket terhelni, de miután ugye azt csináljuk, hogy megrendelünk 50% A-t és 50% B-t, mert a fene tudja, hogy most a tökfőzeléket vagy a babfőzeléket szeretnék jobban a gyerekek, akkor valami oknál fogva az első két szünetben iszonyatos sorok vannak, de az iskola bejáratáig állnak a tömegek, mert mindenki úgy dönt, hogy ő babfőzeléket akar enni, és aztán utána meg a későbbi szünetekben meg már alig van gyerek, és mindenki húzza a száját, hogy miért fogyott el a babfőzelék, amikor ő azt akart enni. És ezért most azt találtuk ki, hogy előtte az e-napló felületen lehet jelentkezni az AB menüre, már egy héttel, és akkor úgy fogjuk megrendelni a kaját, és mindenki, amikor lehúzza a csipkártyáját, akkor már nem választott, mert már ő választott előzőleg, ugye a menüt ismeri, és akkor ő azt a kaját fogja kapni, amit rendelt. Tehát így akkor ezt a tömeget is sikerül valamilyen módon lecsökkenteni, valamint azt, hogyha mondjuk valaki hiányzik, akkor otthonról belépve a saját e-napló felületére felajánlhatja, ugye egy napon belül nem lehet lemondani a kaját, tehát akkor az a Rexi kutya fogyasztja el az iskola kutya az udvaron, de felajánlhatja valakinek az ő általa megszabott körben, tehát az osztálytársainak, adott embernek ajánlhatja föl, tanároknak ajánlhatja föl, ezt nem szokták, vagy bárkinek, aki éppen egy ilyen infoterminál oda megy, és akkor azt mondja, hogy hát akkor van-e szabad kaja, mert akkor ezt megenni. Akkor rácsippantja a saját kártyájára, és akkor mehet ebédelni. Tehát ezek ilyen tényleg ilyen apróságok, de mégis az embereknek az iskolai jó érzését azért tudja növelni. A beléptető rendszer, ugye ez a kártyához kötődik, például ugye a hátsó bejárat, ahol a bicikliket hozzák be a gyerekek, hogy ne a sáros bicikli szereplőt végig tolják a folyosón, és a takarítónénik percenként kapjanak rohamot. Ezért a hátsó bejáratot például csak a csipkártyával erre feljogosított gyerek tudja kinyitni, és ott betolja a bicikliét. Ez ugye délelőtt, azt hiszem, hogy reggel 7-től talán 8:30-ig szabad a gyerekeknek ott bemenni, és délután is csak az iskola végén egy bizonyos időig, tehát ez bármikor nem lehet ezen az ajtón nekik besétálni, de ebben az időintervallumban igen. Van ez az öltöző, ez a osztályöltöző, amit a gyerekek csak csipszekrénynek hívnak, ki tudja, hogy miért, mert egyébként ez egy ilyen kis, egész kis helység, ilyen, mit tudom, 6 négyzetméteres helység, ezek az osztályöltözők, csak az odajáró tanulók, illetve az osztályfőnök nyithatja ki, valamint a gondnok, és nyilván az iskola vezetésnek van hozzá joga, de természetesen, ha én bemegyek egy ilyen csipszekrénybe, az én belépésemet is naplózza a rendszer, tehát minden egyes próbálkozást, minden egyes belépést naplóz. Tanári ajtón, ugye itt a kollégák éppen jönnek-mennek, illetve ez a csipszekrény, tehát ez az öltöző, ott nyitja a gyerek éppen az ajtót. Amit említettem, a vonalkód, a könyvtári olvasójegyként is működik. Meg kell jegyeznem, hogy szintén saját diákunk fejlesztett egy teljesen saját személyre szabott, illetve iskolára szabott könyvtári rendszert, amit hosszú-hosszú éveken keresztül használtunk, csak aztán miután ez ilyen, nem is tudom, szerintem még DOS-ra volt írva, és akkor már nem akartuk fenntartani ezt a gépet, úgyhogy akkor most végül is vettünk talán a kistéka rendszert, megvettük a könyvtárba, de az is hosszú éveken keresztül úgy működött, hogy saját fejlesztésű programunk volt. A különböző olyan plusz modulok, amik például a jelenlét, tehát a technikai dolgozóknak szintén van csipkártyája, és most már a GESZ, nem tudom, hogy ez a szó, ez mindenkinek ugyanazokat a húrokat szólaltatja meg a lelkében, mint amit nekem. Tehát ugye az új munkáltatója a technikai dolgozóknak. Ők nagyon szigorúan ellenőrzik a kilépést, belépést, jelenlétével, stb. Most ez nálunk elektronikus, tehát amikor bejön a takarítónéni, csippant, kimegy, csippant, és akkor a GESZ se szólhat egy szót, mert kinyomtatjuk a jelenlétívet, és akkor ott van a pontos belépési, kilépési időpont, tehát kvázi blokkolóraként működik. És az éjjeli őreink is, így lehet őket rávenni arra, hogy ne csak a pultnál testpedjenek egész éjjel, hanem ezeken a hátsó bejárat meg egyebeken körbejárva lehúzzák a kártyájukat, és akkor a rendszer regisztrálja, hogy ő az adott időintervallumban tényleg ott járt-e, és miután az ajtót nem nyitja ki neki, csak csippant, és fölírja a logba, ennek következtében kénytelen körbejárni az iskolát, mert kívülről is le akarja húzni, meg kénytelen belül is végigmenni, mert belülről is le akarja húzni, és hát így aztán jól lehet követni az éjjeli őrnek a mozgását is az épületen belül. Ez is egy saját fejlesztésű dolog. Jó, nagyon fontosnak tartom megemlíteni, egyébként ez most már lassan kötelező is lesz, de szerintem borzasztó fontos és nagyon hasznos, hogy a tanulóknak van lehetőség arra, hogy minden évben a tanáraikat értékeljék. Van egy kérdéssor, amire válaszolni kell, például, hogy mennyire érkezik pontosan a tanár, mennyire tartja érdekesen az órát, mennyire felkészült, hogy javítja ki a dolgozatokat időre vagy nem időre, mennyire foglalkozik a gyerekeknek a lelkével, vagy csak a tananyagra koncentrál. Egy 12 kérdésből álló ilyen lista, amit lehet 1-től 7-ig osztályozni a gyerekeknek, és akkor lényeg az, hogy úgy csináltuk meg, hogy az e-naplóba lehet bejelentkezni, na de hát sokat töltük a fejünket, hogy hát jó, ha az e-naplóba bejelentkezik, és a tanárról negatív véleményt ad, akkor hát az nyilván a gyerekben némi kétséget ébreszt arra, abba az irányba, hogy hát esetleg nem fog utána ő rossz jegyet kapni az adott tantárgyból. De azt csináljuk, hogy az e-naplóba generálunk kódokat kinyomtatjuk, és egy borítékba az adott osztálynak, tehát 36 gyereknek az összes kódját beviszi az osztályfőnök, és mindenki húz egy kódot. Most innentől kezdve osztályra van az értékelés, mindenki az adott kóddal lép be, és onnantól kezdve senki nem tudja megmondani, hogy melyik gyerek melyik kódot húzta, és a gyerek tök nyugodt lehet olyan szempontból, hogy miután névvel nem lépett be a naplóba, hogy akkor ő szabadon adhatja ezt a véleményét. Nagyon érdekes dolgok vannak egyébként, aztán utána a tanár megnézheti az ő saját eredményeit, tehát hogy összességében összesítve hányast kapott a különböző kérdésekre, és azt is megnézheti, hogy az iskola átlagához viszonyítva ugye az, az a Gauss görbe, hogy az ő értékelése az hol helyezkedik el. Tehát ott van a Gauss görbe, és azon a piros csík az a, az, az ő értékelés. És látja, hogy most a tetején van, a közepén vagy az alján ennek a dolognak, és minden egyes kérdésre így ez látható. Osztályra lebontva nem mutatjuk, tehát hogyha egy tanár 8 osztályban tanít, akkor nem tudja megnézni, hogy a 9. A-nak mi a véleménye az ő tanításhoz való hozzáállásáról, vagy a szakmai kompetenciáról, hanem csak globálisan. Tehát ez egy ilyen nagyon jó visszajelzés, a tanárok is egyébként élvezik és jónak tartják. Jó, szintén az osztályfőnökök nagyon örülnek neki, hogy a fél évi értesítőket, ugye, amit eddig így a kis ellenőrzőbe kézzel kellett beírni, az most már nálunk az e-napló csinálja meg úgy, hogy egy ilyen etiketre nyomtatjuk ki. Az etiket az pont akkora, mint az ellenőrző, kinyomtatjuk azt a 6 embert, ami ráfér egy ilyen etiketlapra. Onnantól kezdve az osztályfőnöknek annyi a jegybeírás, hogy csak lehúzza ezt, ezért beragasztja az ellenőrzőbe, lepecsételi, és már is mehet a gyereknek. Nincs benne hiba, nem kell összeolvasni, baromi jól működik, és nagyon szeretik. KEX programról már beszéltünk, ezt nem szeretném még egyszer mondani. Jó cselekedetekről beszéltünk. Igen, na ez egy fontos dolog, ez most éppen fejlesztés alatt van. Felmerült a szülők részéről, hogy az iskolában tartózkodás nyilván nem a rendes munkaidő alatt, tehát tanítási idő alatt, hanem mondjuk az iskolai programok alatt, az hogyan ellenőrizhető. Most a szülő nagyon boldogan látja a munkahelyén bejelentkezve, hogy Pistike nem késett el, nem hiányzott, tehát minden rendben van. De ha elmegy délután 5-kor, hogy megyek az iskolába bulira, és aztán utána hazajön 11-kor, akkor a szülő honnan tudja, hogy a gyerek az tényleg az iskolában volt-e a bulin, vagy a parkba töltötte az időt, esetleg rossz társaságba keveredve. Nem mintha a karintiban sokszor előfordulna, de hát azért a szülők azért élnek a gyanúperrel. Ergo, ugye azt találtuk ki, hogy a belépésnél, az iskolába való belépésnél van egy ilyen csipkártyaolvasó, amikor a gyerek belép, akkor lecsippantja a csipkártyáját, a szülőnek megjelenik otthon, hogy megérkezett az iskolába, és hogyha mondjuk a gyerek a 10 óráig tartó buliból mondjuk 7 órakor távozik, és elmegy a parkba, akkor amikor kimegy az iskolából, akkor is le kell húzni a kártyát, mert ott az ügyeletes tanár, és a szülő látja, hogy 7 órakor ő elhagyta az iskolát, és csak 11 órakor ért haza, hát akkor hol voltál Pistike? Tehát ez egy ilyen fajta kontroll, ami a szülőket is megnyugtatja, meg az iskolát is, hogy végül is, amikor a szülő azt gondolja, hogy a mi felügyeletünk alatt van a gyerek, akkor legalább valóban a mi felügyeletünk alatt legyen. Amit már itt elhangzott, ez a responszív mobil webelérés, ugye ezt most csinálja éppen a Laci, hogy QR kóddal, tehát ugye a e-naplóba vagy bárhol a gyerek beolvassa ezt a QR kódot, amivel az ő saját személyes adatait megnézheti, és rögtön a mobiltelefonja egy olyan appot hoz föl, amin a éppen aktuális osztályzatai, késései, hiányzásai látszanak, akár szülő, akár gyerek ezt használhatja, különböző eszközökön és a megfelelő képernyő mérethez agyusztálva a dolgot. Rögtön lehet látni, most ez még fejlesztés alatt van, a könyvtári tartozás listát, tehát hogy kinek milyen könyve van kiadva, mit nem hozott vissza, hol járt már le a kölcsönzési határidő. Az AB menürendelést mondtam, ebédjegy átadását mondtam. Nyomtatási keret, ugye az iskolában van fizetős fénymásoló, és a fizetős fénymásoló is rá van kötve a netre, és a gyerek megteheti azt, hogy akár előre befizet, tehát ilyen prepaid rendszerrel, és akkor van neki egy bizonyos oldal, és akkor nem kell ilyen kilós apróval a zsebében mászkálni mindig, hanem a kártyáját lehúzva tud fénymásolni az adott keretre. És amit nagyon szeretnénk majd megvalósítani, ugye a tanári értékeléshez hasonlóan ilyen közvéleménykutatásokat csinálni, illetve, és ez még egy nagy tervünk, az öregdiák adatbázist megcsinálni, hiszen most már ugye 6 évre visszamenőleg megvan az összes diákunk, volt diákunk, a jelenlegi diákunknak az összes adata, nekik megvan a bejelentkezési lehetőségük, és akkor innentől kezdve már csak időkérdése, hogy kialakuljon egy olyan lehetőség, hogy ha valaki mondjuk 30 éves korában megházasodik, és megtudja, a gyereke lesz, és nem akar csak úgy elmenni az első nőgyógyászhoz, hogy na akkor szeretne ott szülni, hanem valami ismerőst keres, akkor megnézi a listában, hogy ki van olyan karintis öregdiák, aki nőgyógyász lett, vagy orvos lett, és akkor őt rögtön meg tudja keresni, ugyanígy, ha házat épít, ha mit tudom én, tehát egyfajta ilyen bizalmi hálót lehet kiépíteni ezeknek az adatoknak a segítségével. Hát tulajdonképpen ennyi lett volna, itt vannak az elérhetőségeink, és ahogy a Perger Laci mondta, bármikor, bármi kérdés van, segítségre van, vagy szükség, vagy bármi olyan dolog, amivel rendelkezésetekre állhatunk, forduljatok hozzánk bizalommal, nagy örömmel osztjuk meg veletek a tapasztalatainkat.
A Karinti az egyházi iskola?
Nem. Abszolút
akkor
nem.
Ezt a fizetős nyugtatást hogy oldjátok?
Igen, ez egy jó kérdés. Úgy van, hogy az alapítványunk vásárolt egy nyomtatót, és hát most műsoron kívül, ugye a kamerát azt így mindegy, nem érdekes, nincs jelentősége. Tehát, hogy nincs szerződésünk a GESZ-szel, mert kéne, hogy telepíthetjük-e az alapítványnak a fénymásolóját a folyosóra, és az alapítvány viszonylag olcsó pénzért hajlandó ezt futtatni, ezt a fénymásolót. Tehát ő szervizelő, ő veszi bele a papírt, stb., és ezért cserébe egy ilyen pénzbedobós rendszer van, a gyerek bedobja a pénzt, és akkor ezért másolhat. Most ugyanígy majd az alapítványba befizeti a pénzt, és akkor erre a keretet meg fogja kapni. Tehát ez a megoldás. Egyébként az alapítvány ilyen szempontból nagyon sokat segít, mert hogy az összes olyan dolgot, amit régen mi, mint teljesen önállóan gazdálkodó intézmény meg tudtunk csinálni, hát egy kicsit bonyolultabban, meg egy kicsit több adminisztrációval, de végül is az alapítvány segítségével meg tudjuk valósítani. Hát, ha meg lenne ez a szerződés, mint ahogy remélhetőleg meg lesz a GESZ-szel, ugye, mint működtetővel, akkor valószínűleg kell majd fizetnünk bizonyos helypénzt, hogy ott tarthassa az alapítvány ezt az eszközt a folyosón, csak onnantól kezdve szerintem nem lesz kifogása, mint ahogy nincs kifogása a Túró Rudi automata ellen sem, csak akkor ott a Túró Rudi cég fizeti a helypénzt, így meg akkor az alapítvány fogja. Csak hát ez, azért mondtam, hogy ez most még egyelőre nem annyira szeretném publikussá tenni, mert ez a szerződés még nem köttetett meg, ez most éppen folyamatban van.
Körülbelül egy 500 diákkal rendelkező iskolának mennyibe kerülne a kártyák, kártyaolvasók felszerelése?
Hát ez már egy elavult rendszer, ami nekünk van, mert ez most már 10 évnél öregebb rendszer. A kártyaolvasóknak darabja olyan 60 000 forint, és a kártyáknak a darabja még 1000 forint. És aztán utána ezt egy ilyen matricával megszemélyesítjük, tehát rajta van a gyereknek a fényképe, neve, stb. Hát, hogyha az egészet az iskola szeretné állni, akkor az nagyon sok pénz. Mi ezt úgy szoktuk csinálni, hogy szintén ugye régen az iskola rendszerén keresztül, most az alapítványon keresztül, hogy az alapítvány veszi meg a kártyákat, és a beiratkozáskor a gyerek befizet 1500 forintot, ebből mi megveszük a kártyát, illetve megszemélyesítjük a kártyát, és ebből fejlesztjük ezeket a további beléptető rendszereket, de az már csak minimális, mert éppen csak a hibásokat kell kicserélni, stb. Tehát most már az egész rendszer működik. És a végén, hogyha a gyerek visszahozza érettségi után a kártyáját, akkor az 1500 forintból 1000-et visszakap az alapítványtól. Tehát kvázi ilyen használati díjként működik a dolog. Megmondom őszintén, hogy minimális az a gyerek, aki visszahozza, mert általában elteszik emlékbe. Tehát tulajdonképpen ez így akkor, ha úgy veszük, akkor megmarad ez az 500 forintnyi pénz a fejlesztésekre. A rendszer kiépítése az nem olcsó, az kétségtelen. Ugye kábelezni kell, meg hát meg kell venni az alapszoftvert. Hát szerintem az egy olyan nagyjából egy milliós tétel, egy egész iskolára nézve.
Ha nincsen több kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük az előadást. Tényleg nagyon
köszönöm, hogy meghallgattatok.
Jó előadás volt, legalábbis itt a mosolygós és elégedett arcokat látom.
Köszönöm szépen. Kilépek. Oké. Jó, köszönöm szépen.